én úgy érzem, hogy a magyar ellenzék egy picit abban a helyzetben van, hogy két fiatalán tapasztalatlan fiatal elmegy egy randevúra, és elfelejtenek magukkal gumiószert vinni. Ez nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy egyikőjüknek se lesz jó. Vannak olyan megoldások, amikor mind a kettejüknek jó lesz, és még a gumiószerre sincs szükség. Ez egyébként a választásokat követő jogi rendezéssel kapcsolatban is így van.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról a kampány történéseire technikájára koncentrálva figyeljük az eseményeket. A konstruktív bizalmatlanság két epizód erejéig évvégi bizalmatlansággá alakult, és ebben a második szakaszban az előttünk álló esztendő eseményeit beszéljük át. Én Bovesz Tibor vagyok. Itt van a podcast sorozatban rendszeres beszélgetőtársam, Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó, valamint vendéget is hívtunk, Ésik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook oldal vezérfőszerkesztője személyében, akinek idén jelent meg első könyve Sanyikám, én nem politizálok címmel. Akkor első kérdésemből én is kihagyom a politikát. Ki fogja megnyerni a választásokat? Ruf Bálint?
Én nem szeretnék ilyen jóstokba belemenni, tehát...
Ez egy nagyon elegáns álláspont.
Én a saját apámat fogom idézni. Egyszer a parkolóőr megismerte, hogy ő a Kelet-Magyarország szerkesztője, és megkérdezte tőle, hogy szerkesztő úr, mi lesz a választásokon? Apám odafordult és mondta, hogy győzni fogunk.
Miért kényes téma ez?
Ha most nagyon szigorúan nézzük, akkor azt gondolom, hogy ma lennének a választások, vagy most vasárnap lennének, akkor szerintem a Fidesz győzne. Nem győzne kétharmaddal, de a billegő közeteknek egy részét a Fidesz nyerné meg, és annyival nem vezet, szerintem egyáltalán nem vezet a listás szavazatokon az ellenzék, és hogyha mi vagy a választási rendszer így van kitalálva, egy kis vezetés, vagy egy kis hátrányból és nagyon komoly Fidesz győzelem fog születni.
Az ellenzéknek 15-ször akkora esélye van, mint 4 éve, így van neki 15% esélye.
3 hónap nem elég arra, hogy megfordítsák?
Nagyon sűrű 3 hónap áll előttünk szerintem, tehát záporozni fognak politikai botrányok szerintem, ugyanis a pénz szűke, ami azért egyre inkább jelentkezik, tehát most a reptér bevásárlást mondták le, azelőtt egy 350 ezres ilyen fűnyíró megszorítás jött, vagy 350 milliárdos, bocsánat, fűnyíró megszorítás jött. Amikor egyre kevesebb pénz van, akkor felerősödnek a kitlökünk ki először a hajóból típusú dolgok. Tehát én mindenképpen nagyon sok politikai botrányra, további gazdasági billegésekre, ha nem is felbillenésre számítok. Tehát nagyon sok olyan esemény van előttünk, ami spontán a legrosszabb kampány mellett is az ellenzéket helyzetbe hozhatja.
Ez így van, de...
Aztán ez vagy lesz, vagy nem.
Ugye ez így van, de ugye a rendkívüli helyzetek, amik szerintem jönni fognak szerintem is, mert mindenféle politikai bombáknak a berobbantás. Ugye 18-ban ugyanezt gondoltuk, hogy majd jönnek majd a különböző bombák, hogy akkor Simicska Lajos mondta, hogy akkor annyi bombája van, hogy csak na, aztán a végén... És ugye az a példátlan pénzosztás, amire készülnek februárban, az meg fog történni, bármi is legyen. És ugye az a kérdés, hogy jönnek ügyek emberekről, vagy helyzetekről, akkor mi állapotban lesz az ellenzéki vitorla, hogy jól ki van-e feszítve, és abba tud belemenni ez a fajta politikai szél. De ugye erre a másik oldal is készül, szóval, hogy ők is arra készülnek, hogy majd robbannak a bombák, de a politikában tényleg 2-3 nap alatt is lehet olyan változást történni, ami komolyan tudja befolyásolni az eredményt, de ha egy bizonyos százalék fölé megy ez a különbség, és főleg billegő közvetekben bizonyos százalék fölé megy, akkor aztán bármi történhet, nem tud ez igazából megfordulni.
Billegő körzetekben jelenleg katonai mozgósítás zajlik.
A Fidesz oldaláról.
A Fidesz oldaláról, igen. Tehát nyilván áldozatul esik az ember annak, hogy budapesti értelmiségi, akárhogy is vidékről került ide. Követek tucatnyi falusi polgármestert Szabolcs megyéből, és így tovább nem sorolom végig. Azt látom, hogy...
Katonásrend.
Egyrészt katonásrend, másrésztről oda most tényleg nagyon célzottan, mert ott egy nagyon jó program zajlik, nem feltétlenül az ország szempontjából jó, de hogy ott megkérdezték a polgármestereket, hogy mire kell pénz, és a falusi boltra, iskola kipofozására, tűzifára, akármire, nagyon célzott, ezen a szinten gyakorlatilag mikro támogatásnak tekinthető ilyen néhány 10 milliós programok mennek, amiből nagyon meghatározott összegeket nyilván a polgármester zsebre tesz, vagy a képviselő úr zsebre tesz, de látványosan minden nap hír van, polgármester úr kifestette az iskolát, polgármester úr kiosztja a tűzifát, polgármester úr 3 darab laptopot átad a legjobb tanulóknak, és ez olyan falvakban, ahol egyébként full nyomor van.
Polgármester úr felrakta a szép karácsonyi égőket a fákra, de itt még sose volt, mert erre is most már figyel a polgármester úr. Szóval, hogy ez se a holdra szállást. Ránézzünk a térképre, van 106 körzet. Ebből meg lehet mondani, hogy mi az a 20 hely, ahol a végén ez a dolog eldől. És oda fókuszál a Fidesz.
És hetente arra jár valami notabilitás. Itt jönnek egyébként jól azok a botrányok, amik a Boldog, a Simonka, a Mennyi Voldemort, hogy azért mindenki tudja, hogy nincs golyóálló. Még a nerem belül se. Az lehet, hogy utána a kecskeméti parkettás börtönben könyvtáros lesz belőle, és nem a Váci Szerelemházban fogja leülni azt a 3-4 évet, de attól még nem golyóálló.
És ugye ez érdekes többek között a Völner ügy is, mert hogy ugye ő egyébként egy billegő körzetnek a képviselőjelöltje, az elvileg egy olyan dolog, amit a Fidesznek jó lenne nyerni, de még ennyire is megéri őt beáldozni.
Azért, amivel a Völner meg van kínálva, ugye nyilvánosságot kapott, hogy miben kérték ki a mentelmi jogát, azért ha lapozgatjuk a BTK-t, azért azért a cselekményét nehéz 10 évnél kevesebbet ülni.
Igen. Erről a bűncselekményről ugye sokkal korábban tudtak már az érintettek, hogyha ugye kijött a hír a HVG-ben, hogy hány hónapja zajlott titkos adatgyűjtés ellene. Most ezt a titkos adatgyűjtést nyilvánvalóan Orbán tudott. Hogy az a kérdés, hogy miért jött ez a dolog pont most elő. Ő attól félt, hogy valaki más fogja előhozni, és amikor ő hozza elő, és ő kontrollálja a robbanást, akkor ez történik, hogy igen, persze van egy kis morgás, meg jaj, de mégis lényegében ő kontrollálja. Ez egy nagyon kemény üzenet, szóval senki sem sütetetlen, mindenkire figyelünk, aki lop, belenyúl a kasszába.
Kommunistáknak 100-szorosan, 1000-szeresen be kell tartani,
így van,
hogy ezt
így,
a tanúban mondják.
Ez így van, és ugye valami ilyesmi az üzenete ennek.
Tekintsünk előre 2022-re továbbra is, lesz-e változás a kormányban, hogyha a Fidesz marad hatalmon? Melyik miniszter teljesít jól, melyik miniszter teljesít rosszul?
Ez Orbán Viktornak a kormánya az, hogy most éppen kik van osztva, milyen szerep. Az látszik, hogy történt egy ilyen generációs ugrás, szóval ezt a Fidesz így meglépte, hogy van egy ilyen 40-esítése a kormányzatnak, szóval a Gulyás Gergellyel, Varga Judittal, Novák Katalinnal, meg ez
Szijjártó
Péterrel, ugye ez egy generációs ugrás a Fideszen belül is. Körülbelül ezek még jobban Orbán lojalistákká váltak. Azok a régi fideszesek, akikkel együtt kezdték, ugye lényegében most már csak Kövér László van valahogyan Orbán Viktor mellett, és ugye ez Orbán Viktornak a kormány, az ő sakjátéka.
Azért az elmúlt, nem idén, hanem az elmúlt pár évben ugye történt egy nagy változás, tehát a Lázár János nem megbukásáig, hanem forgalomból kivonásáig kicsit olyan volt ez a felállás, mint a macskafogó, hogy volt Mr. Gattó szerepében Orbán Viktor, és mindig volt egy Mr. Tájfel. Egy aktuális Mr. Tájfel. És sokan azt gondolták, hogy Lázár János után majd Palkovics lesz a következő Mr. Tájfel. Nem lett, és nincsen. Tehát ez a múzsán néha előjön, hogy Gulyás miniszter urat Safraneknek nevezzük. Ez annak szól, hogy ő nem Mr. Tájfel. Ő tényleg az, aki bekopog és megkérdezi, hogy mit kell csinálni. És én szerintem az Orbán kormánynak a elemzése az már egy kremlinológiai dolog. Nem az az érdekes, hogy kit neveznek ki igazságügyminiszternek vagy külügyminiszternek, hanem az, hogy a legutóbbi bográcsozáson melyik osztályvezetőt vitte le magával az államtitkár, nem tudom én hova.
Ez így van.
Ki hány elvtársnyira állt Brezsnyev elvtárstól a pódiumon és jobb vagy bal kézzel integetett, vagy egyáltalán szabad volt-e neki integetni, vagy csak biccentett az elvonuló katonáknak. Tehát hasonló madárjóslásokban megy bele mindenki, és egyet értek, hogy tehát annyira mindegy, hogy ki a, mondjuk az igazságügyminiszter. Hát, ha Magyarországon lenne egy felelős igazságügyminiszter, akkor az a Völnernek a meggyanúsítása után már nem lenne az. Miután azonban mindenki tudja, hogy semmi köze ahhoz, hogy mi történik ott a végrehajtókkal, vagy akár milyen más üggyel, marad. Addig marad, amíg Orbán Viktor azt nem mondja, hogy te most elmész Washingtonban nagykövetnek, és az utódot pedig XY.
Meddig lehet ezt fenntartani, ezt a
végtelenségig?
A végtelenségig.
Ez, amíg Orbán Viktor megnyeri a választásokat, most már mindig ez a szisztéma
lesz. És azt mondom, hogy ugye ő ebben van, szóval, hogy azért ő, hogy mindig kacsingat ki az európai szintér, hogy egy világpolitikai tényező legyen. Ugye egyelőre elmaradt ez a nagy áttörése.
Hát igen, mert úgy járt, mint Tuskó Hopkins, akit egyszer rendre utasítottak egy teherautó lökhárítóval. Ő megpróbált alapítani egy frakciót, amiben ő elképzelte, hogy a 60 milliós Olaszország jelenleg legnagyobb ellenzéki pártja, de valószínűleg nagyon hamarosan kormánypártja, a 60 milliós Franciaország legnagyobb ellenzéki pártja, a 40 milliós Lengyelország kormánypártja, majd összeáll egy frakcióba azért, hogy a 9,5 milliós Magyarország miniszterelnökéből európai tényező legyen.
Milyen lesz a viszonyunk az EU-val 2022-ben?
Ha itt ellenzéki győzelem lenne, akkor nyilván történnének bizonyos szimbolikus dolgok, visszavonódnának bizonyos törvények, akkor nyilván lenne egyfajta szimbolikus barátkozás, de az lényegesen nem változtat azon a helyzeten. Magyarországból, ha nem is végérvényesen, de azért nagyon hosszú időre egy jelentéktelen periféria ország lett. Tehát, hogy annyira vagyunk érdekesek, amennyire mondjuk a V4-et vagy a balkáni tagállamokat egy picit mozgatni tudjuk, elég erős a bevonódás a Balkánon, horvát-szlovén, szerb vonalon azért nagyon próbál mozogni a magyar kormány, de ezen kívül tök mindegy. Az EU, ha megreformálódik, az a fejünk fölött fog megreformálódni. Ha meg Orbánék nyerik a választásokat áprilisban, akkor se biztos, hogy belebüntetnek minket a padlóba, mert ugye egy csomó dologban egyhangúság kell a döntésekhez, tehát kellenek kompromisszumok. Nem lehet a végtelenségig visszatartani a pénzeket, tehát Orbán is arra játszik, hogy azért április után valamennyit abból a felújítási alapból ide kell adni.
Nagyon magas ez a labda, nem tudom kihagyni. Hagy kérdezze meg a jogászi véleményét, ha már szóba kerültek a törvények. Mennyire reális az, amit az ellenzék egy része felvett, hogy akár még alkotmányozni is lehet egy egyszerű többséggel?
Semennyire. Az ennél bővebb válaszom az különböző trágárságokat is tartalmaz, úgyhogy nem csinálunk ilyet. Tehát egyrészt nyilván a jog az, ahol mindent és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet indokolni. Gondolom, hogy a Flex Zoltánék dolgozták ki ennek az elméletét. Biztos, hogy valami nagyon komoly és alkotmányjogászosan hangzó indokolása van ennek, mert ez csak részben jogi kérdés, ez részben politikai kérdés. Ha én egyszer átlépem a Rubikont, és azt mondom, hogy a nemzeti szükséghelyzetre és a nem tudom én mire tekintettel 50%-kal visszavonogatom az előző kormány kétharmados törvényeit, akkor a következő választás után a következő kormány ezt miért nem teheti meg? Dehogy nem teheti meg, hát ott van rá a precedens, ti is megcsináltátok, én is megcsinálom. Tehát nagyon veszélyes vizekre elvezne ezzel akármilyen kormány. Nem beszélve arról, hogy ugye folynak Magyarország ellen a különböző jogállamisági vizsgálatok, de egy dolgot senki nem mer kimondani Orbán Viktorról, mert nincs is alapja annak, hogy azt mondja, hogy Orbán Viktor ne lenne Magyarország jogszerűen megválasztott miniszterelnöke, a alkotmány összes kretén módosítását ne a magyar törvényeknek megfelelően az ehhez szükséges demokratikusan megválasztott parlamentben demokratikus szavazással csinálták volna meg. Tehát akármennyire baja van bárkinek Orbán Viktorral a nemzetközi téren, nem tudja azt mondani, amit mondjuk a Putyinra mondanak, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetője börtönben van, vagy bármi hasonló. Nem. Magyarország szigorúan a formai követelményeket nézve egy kifogástalan demokrácia. Ezer más szempontból nem az. De abban a pillanatban, hogy elkezdünk kétharmados törvényeket az alkotmánnyal szembe menve 50%-kal megváltoztatni, az összes nemzetközi partnerünk abban a helyzetbe kerül, hogy de gyerekek, ti nem vagytok egy kifogástalan demokrácia, mert ott nem csinálnak ilyet. Tehát ennek nagyon komoly politikai következményei vannak. Gazdasági is, amellett, hogy távolról sem vagyok meggyőződve arról, hogy jogilag helytállóak azok az érvek, amiket felhoznak mellette.
Ugyanez igaz a kinevezésekre is?
Szerintem az se reális, de eddig tartott az, amikor megtartóztattam magamat rágásáktól. Hadd mondjak a feles alkotmányozásról, meg a ugye itt mindig Polt Péter személye jön elő. Szóval én úgy érzem, hogy a magyar ellenzék egy picit abban a helyzetben van, hogy két fiatalán tapasztalatlan fiatal elmegy egy randevúra, és elfelejtenek magukkal gumiószert vinni. Na most ez nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy egyikőjüknek se lesz jó. Vannak olyan megoldások, amikor mind a kettejüknek jó lesz, és még a gumiószerre sincs szükség. Ez egyébként a választásokat követő jogi rendezéssel kapcsolatban is így van. Tehát, hogy mi a fene akadálya van annak, hogy létrejöjjön, most nem akarok a mikrofonba belerecsegtetni, hogy a hasamra csapok, egy nemzeti célszerűségi tanács, amelyik felülvizsgálja a magyar állam arrendszere, illetve az állami tulajdonú vállalatok költéseit, és azt mondja, hogy holnaptól X állami többségi tulajdonú vállalat Y alapítványnak egy fillért nem ad. Ezt az auditot megcsinálni nagyjából egy fél év, és utána ott áll jelen olyan egy tucatnyi vagy több tucatnyi olyan politikai segédszereplő, akiket jelenleg különböző ilyen mellékcsatornákon stafíroznak ki pénzzel. Ezeket a csapokat egy fél év alatt el lehet zárni, úgyhogy egyetlen jogszabályt sem hágnak át, nem kell hozzá Polt Péter aláírása, egész egyszerűen azt kell csinálni, végig kell nézni a könyvelést. Ez nem egy óriási közjogi reformot követel, hanem az, hogy megnézni, hogy azt a rendszert, amit le akarnak bontani, mi tartja életben. Azt hiszik, hogy azt tartja életben, hogy kétharmados jogszabályok vannak. Nem. Azt tartja életben, hogy szabályozott közpénz kiáramoltatási csatornák vannak. És azokat nem jogi úton kell megszüntetni.
Hogyha valaki olyan dolgokat próbál eladni politikai termékként, vagy politikai termékként, amit nem tud megcsinálni, annak óriási lehet a visszaütése.
2022-ről beszélünk még mindig. Ha az ellenzék nyer, milyen lesz a hatalom átadás? Milyen lesz az átmenet?
Az a 10 nap, vagy az a 20 nap, ami a győzelemtől kezdve számít, az meghatároz az, hogy hogyan fogunk hozzáállni ez a következő időszakhoz. Tehát, hogy egy nagyon sovány győzelem. Ott lesz egy pontja Orbánnak, hogy akkor hogyan fogja a sajátjait trenírozni, hogy egy év múlva visszatérünk és mindent megteszünk, vagy pedig tényleg kap egy levegőnyi egy évet az ellenzék, hogy tudjon kormányozni. Szerintem ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy hogyan lehet név közfelkiáltással alkotmányozni, inkább arról kéne nem beszélni, hanem dolgozni, hogy hol van az a 3000 ember, aki átveszi utána a magyar kormányzatnak a kormányzati pozícióját, és mit fog csinálni abban a 10 napban, hogy hogyan fogja átvenni ténylegesen a hatalmat a Fidesztől.
Igen, ez nekem is egy örök vesző paripám, én ezt úgy szoktam mondani, hogy mondják meg nekem, hogy ki lesz a MÁV vezérigazgatója. Ki az az ember, aki megfelelő mérnöki végzettséggel és közgazdász és akármilyen végzettséggel rendelkezik. Valamelyik magánvasúti cégnél van kellő több évnyi vezetői tapasztalata, nem hiszi azt a vasúti kerékpárról, mint valamelyik miniszterünk, hogy ez egy bicikli. Ki az ő pénzügyese, ki az ő személyzetise, ki az ő műszakisa, akikkel 5-6-an beülnek a MÁV elnökségébe, és az első 5 nap után prezentálnak egy 50 fős listát, hogy ezeket állítjuk fel közös megegyezéssel, végkielégítéssel, tokkal, vonóval, viszont azonnal. És mi az a dolog, amit a 6. napon elkezdenek megvalósítani? Ez egy arrendszere az egész magyar államnak. És az a bizonyos 3000 ember, amit Bálint említ, az nagyjából az kéne, hogy legyen, hogy minden nagy állami tulajdonú rendszernél, megyei kormányhivatalok, meg tudjuk mondani, hogy kik fogják átvenni, és ezekben az üzenetekben benne kell, hogy legyen az is, hogy most nem konkrét példát akarok mondani, de mondjuk a kórházigazgatók maradnak. Mert maradnak, mert van ott elég baj, lehet, hogy nagyon fideszes, de viszi azt a kórházat, inkább legyen egy fideszes kórházigazgató ott, mint hogy valami hülyét oda kinevezzünk és káosz legyen. Az, hogy milyen lesz a hatalom átadás, azt egy ilyen humánpolitikai dimenzió határozza meg szerintem, mert formálisan meg fog történni a hatalom átadás. Ugye a Trumpnál is féltek, hogy nem fog megtörténni, aztán szóltak neki, hogy de elnök úr, meg fog történni, és megtörtént. Itt is meg fog történni. A kérdés az, hogy választást követő 10. napon telefonálgatás lesz, hogy gyerekek kivállalná el a MÁV vezetését, vagy az, hogy akkor már írom is alá a kinevező okmányát, és akkor reggel 8-kor bemutatkozik a portásnak, hogy jó napot kívánok, én vagyok itt a új vezérigazgató.
Az a példátlan hatalom és vagyon, amit az elmúlt 11 évben a Fidesz és a Fidesz körüli vállalkozók felhalmoztak, az 1-2 évig, amíg el van teljesen nullára zárva a csap, addig ez kitart, tehát hogy akkor le lehet menni undergroundba, és ki lehet bekkelni. Az a kérdés, hogy el fogják-e hinni ennek a miniszterelnöknek, hogy ő végigviszi ezt a 4 évet, vagy a koalíciója végigviszi a 4 évet, komolyan gondolja, hogy más világ fog jönni, másképp fog működni ez az ország, vagy nem. Ha nem hiszik el róla, akkor szerintem egy év múlva egy új választás lesz, amiben...
Meg még egy dolog, az első olyan ciklus következik, amikor lesz félidős választás Magyarországon.
Hát,
nem úgy, mint Amerikában, midterm, de ugye az önkormányzati választások majd, hogy nem egybe fog esni
a felével
a következő kormány ciklusának. A NER keletkezés történetének egyik nagy mérföldköve az, amikor Orbánék rájönnek 2006-ban, hogy ha ott nem nyerték volna degeszre magukat az önkormányzati választáson, akkor a Fidesz éhen halt volna. Kihátrált volna mögüle mindenki, és kezdhették volna előről az építkezést.
Abszolút.
Azóta tudják, hogy az önkormányzati vagyont, meg az önkormányzati politikai tőkét nem szabad elengedni. Tehát a B-terv, ha elveszítik a tavaszi választást, az, hogy...
Visszajövünk 2024-ben.
Fél időben visszajövünk.
2006-ban azt tanultam meg Orbán Viktor és egyébként Simicska Lajos, hogy hogyan lehet rendszerbe foglalni a fideszes polgármesterieket és a városokat, és ebből nagy részben egyébként teljesen legálisan médiát építeni magának.
Aminek a forrásait azóta ugye teljesen kiherélték.
Ja, a Fidesznek a rendszere 2006-ban épült ki igazán. Mindig van egy ilyen visszatérő mondás, hogy az ellenzéknek nincsen semmije. A Fidesz ellenzékből csinálta meg a saját maga média portfólióját, hogy fideszes városok vettek műsoridőt, támogattak
kiadványokat. Bocsátottak ki kötvényt és adósodtak el 10 milliárd forintokkal.
Ja, persze, és azért nem mindegy, hogy megtörtént-e az ellenzéken belüli ellenzékváltás, és hogy tényleg létrejött-e olyan ellenzéki képviselők ülnek, akik valóban az ellenzéket szolgálják, vagy kevesebb kötődésük van a Fideszhez, mert minden egyes szavazat számítani fog, hogy esetleg az ellenzék nyer. Most ezeknek az embereknek a szerepe, hogyha lesz egy nagyon vékony ellenzéki győzelem, százszorosra fog felértékelődni.
Konstruktív bizalmatlanság című podcast sorozatunk évvégi epizódjaiban értékeltük 2021-et és előre tekintettünk 2022-re. Beszélgető társaim voltak Ésik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook oldal vezérfőszerkesztője, és Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó, aki a felvétel idején Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett is dolgozik. Én Bovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra 2022-ben az újkori magyar demokrácia egyik legfontosabb választásának évében.